Úgy emlékszem, hogy egészen kicsi gyerekkoromban egy nagybátyám az 5. Lászlót magolja valami iskolai alkalomból, hogy sűrű sötét az éj, és ez az emberbe benne ragadt talán aranytól függetlenül, és ezt nem személyes emlékként akarom mondani, hanem azért is azzal, hogy itt van velünk, itt van körülöttünk a levegőben, mert itt van a nyelvben, amit és amelyet használunk. Tehát nem gondolnám, bár mások nevében nem nagyon gondolhatok, én semmit nem is szeretek és nem is akarok, de nem gondolnám, hogy valaki érintetlen tud lenni ettől az aranyélménytől, amennyiben ezt a nyelvet használja, akár íróként, akár olvasóként. Ezzel együtt én nem szívesen mondok olyant, hogy legnagyobb, mert mit is jelent ez, hogy legnagyobb kihöz képest, és azért itt egy olyan listát lehet mondani, hogy most mondjam azt, hogy a Csokonainál nagyobb költő, vagy az X-nél, vagy az Y-nál, vagy a Vörös Sándor a nagyobb, vagy az Arany János a nagyobb, ennek semmi értelme nincs, és mégis talán arany az egyetlen, ahol valamiféle kivételt annyiba lehet tenni, hogy mint hogyha ez az egész nyelv és hagyomány, mint hogyha ezen az arany jövőrön, ezen az egész arany költészeten vagy művészeten nyugodna, hogy tulajdonképpen az etalon az ő kezében van. Szóval az első élmény az valami ilyesfajta személyes, és utána én semmi originálisat nem tudok mondani. Az embernek olyan élményei vannak aranyról gyerekkorában, meg kamaszkorában, amik mindenkinek vannak, aki iskolába jár. És még azt sem mondhatnám, hogy valamilyen legázoló gyönyörűséget érzett az ember kamaszkorában aranytolvasmán, sokkal inkább érdekelte egy csomó más 20. századi dolog, de az is igaz, hogy egy pillanatra föl nem merült, hogy ez most jó vagy nem jó, mert egyszerűen jó, mert az a levegővétel, amivel a toldi előhang mondva van, vagy akár a furcsa, végtelenül elnyújtott, és mégis valahol szívszorító családi kör, az arra nagyon nehéz azt mondani, hogy nem jó. Illetve meg lehet találni azokat a módokat, ahonnan az ember elkezdi kritizálni, hogy ez nem úgy, nem annyira, de hát az egész mégiscsak egy olyan épület, egy olyan építmény, amit, vagy ha tetszik, ez talán kicsit izgalmasabb, hogy olyan, mint egy nagy, végtelen nagy hajó, így úgy kivilágítva a most az irodalom tengerén, hogy kicskép zavarral mondjam, hogy messziről egy fénylő pont, közelebbről sok fénylő pont, de még mindig egybelátható a dolog, aztán még közelebb megy az ember, és akkor belátja, vagy betudja, hogy egy csomó folyosó, egy csomó fedélzet egyenesen a víz alatt van, nem is nagyon vannak jól megvilágítva, vannak részek, szakaszok, amik le vannak zárva, vagy éppen a kutyát se érdekelnek, és akkor még közelebb megy az ember, és akkor ott van egy monstrum előtt, és nem látja át, és nem látja be. Itt-ott képzeled, hogy valójában bekalandozza ezt, vagy azt, vagy azt a részét, de egyben ezt a hajót nehéz látni. Viszont az biztos, hogy mindenki, aki a magyar nyelvvel valamennyire foglalkozik, tehát író és olvasó, az a maga vízijárművével egész életében ott tevez valahol e körül az óceánjáró körül, ami másfelül ugye egy petrencés rúd, ami a pásztor tűzégő őszi éjszakában az arany kitartott kezébe mutat az égi Budára. Nem tudom, hogy van-e még író, költő, akinél ezt éreztem volna, hogy vagy ugyanazt a fura érzést, mint amikor az ember kinyit egy jó szótárat, mondjuk egy etimológiai szótárat, és elkezd benne kalandozni, és egyik pontról megy a másikra. Tehát ezt, hogy beszív az őserdőbe az anyag, és nem az egésze, hanem tényleg a részletek, az ember kalandozik ide, kalandozik oda, megnéz azt, és eltelik közben a munkanap. Tehát egy ilyen szótárszerű gyönyörűség, vagy vonzás, az nem is tudom, hogy van-e még ilyen vonzás a másik életműnek, vagy más életműnek a magyar irodalomban.